Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban. Az örökbefogadásról beszélgetek Csobán Rózsa szülővel. Említetted az előbb, hogy milyen kérdéseket kaptál meg, amelyek említetted is, hogy nagyon bántóak voltak. Hogy vagy most? Hogy voltál 2 évvel ezelőtt, és hogy vagy most? Mennyit változtál? Mit tanultál? Milyen volt ez az elmúlt 2 év így lelkileg neked?
Az eleje az nagyon nehéz volt, pont ezért, mert hogy én sem tudtam, mi történik, miért viselkedik így, mit tegyek, hogy jó legyen. Ha kerestem bármi ehhez a témához fűződő dolgot, tényleg semmit nem találtam, bárhova fordultam, sehonnan nem kaptam segítséget. Most azt mondom, hogy most már jól vagyunk. Most már mindenki jól van, mind a négyen. De nem volt egyszerű az elmúlt 2 év, amikor arra is figyelnem kellett, hogy a vérszerinti gyermekem is jól legyen. Tehát ez volt a feltétele az örökbefogadásnak, hogy csak akkor, ha az ő lelke rendben lesz.
És akkor ehhez képest jött egy ilyen nehezített terep tulajdonképpen.
Így van. Úgyhogy rá is figyelni kellett, hogy ő jól legyen, mi jól legyünk a férjemmel, mert ha mi nem vagyunk jók együtt, és nem egy csapatként működünk, akkor széthullik az egész, és közben ugye ott volt a kicsi, aki megint a rabokban volt. És így összerakni az egészet, hogy egy jól működő család legyen, rengeteg munka volt.
Ki tudott neked segíteni? Volt, akihez forduljál, akinél néha elsírt magad?
Hát igazából, tehát a férjemmel együtt, meg anya, a mama. Mama volt, aki mindig velünk van, és tényleg mindig támogat, vigyáz a gyerekekre, ennyi.
De tulajdonképpen ez a kötődési nehézség, ez eredeztethető az autizmusból is esetleg.
Így van, de egyébként a legnagyobb problémát nem maga az autizmus okozza, hanem az ADHD, most jelenleg az óvodában. De most meg jól van, tehát annyira tudja, hogy hova tartozik. Tehát teljesen más kislány, mint aki ide költözött.
Beszélgetetek azóta olyanokkal, akik szintén örökbefogadó szülők, azért vannak olyan egyesületek, ahol, vagy szervezetek, ahol ugye a hasonló tapasztalattal élők, hát segíthetnek egymásnak, támogathatják egymást, vagy abszolút egyedül csináljátok ezt?
Teljesen egyedül csináltok, semmi ilyet nem találtam. Mondom, én mindig csak ilyenbe futok bele, hogy titkoljuk, hogy örökbefogadtunk, van, hogy elköltöznek, hogy ne derüljön ki az örökbefogadás, és ezelőtt még nekem nem történt meg az örökbefogadásom, én ezelőtt értetlenül álltam, és nem értettem, hogy ez miért. Tehát ez egy nagyon jó dolog, és most már értem, hogy miért. Tehát ez nem csak pedagógustól jöhet a bántás, ez jöhet a szülőktől, bárhol.
Mi a baj ezzel?
Nem tudom.
A történettel? Miért nem lehet valahogy nem ezt tudom. Elfogadni?
Nem tudom, hogy ez miért baj, és miért kell
vagy
ezen...
Vagy tiszteletben tartani, hogy valaki úgy dönt, hogy ő így és szeretné bővíteni a családját.
Igen, és én nem gyászfolyamatból jöttem, hanem csak szimplán szerettem volna egy kislányt.
Szerinted külföldön jobban elfogadott?
Igen.
Az örökbefogadás?
Teljesen. Így van. Meg ez, amikor összesugnak mögötted, hogy jaj, nézd, ott megy az örökbefogadott kislány, hogy így miért kell ezt kihangsúlyozni. És ez a legszomorúbb benne, hogy a kislányom 4 éves, és fel kell őt készíteni arra, hogy ez egy nagyon jó dolog, kicsim, hogy téged örökbefogadtunk, és egymásra találtunk, és hogy legyél rá büszke, és ne szégyeld, hogy te örökbefogadott vagy. És erről nagyon sokat beszélgetünk, és ő is mondja már, van, hogy elmegyünk valahova, és ő mutat be engem, hogy ő az anyukám, és örökbe fogadtam. Tehát, hogy tisztában van vele. De valószínűleg nem tudja pontosan, mit jelent ez, de hogy sokat beszélünk róla, hogy nem anya pocakjából érkeztél, a néni pocakjából jöttél. És akkor szoktam mondani, hogy kerestél anya? És akkor mondom, hogy kerestelek, és végül megtaláltalak. Tehát fel kell őket készíteni rá.
Elmondtad volna egyébként
Igen.
is
Igen.
ezt a dolgot neki?
Igen.
Szerintem ez mindig kérdés egy szülőben, hogy akkor hogy mondja el, mikor mondja el, van-e ennek egy optimális ideje, mikor érti meg a gyerek. Van-e ugye kezdettől fogva,
szerintem
így neveli a gyereket? Van, aki
mondani.
Meg ugye felnőtt korában, vagy nem tudom, 18 éves korában mondja,
Szerintem ezt érdemes elmondani. Tehát a mi esetünkben főleg ugye van olyan fotó, ahol kismama vagyok. És akkor ugye a nagyobbik lányom mondja, hogy én itt anya pocakjába voltam, és ő meg megkérdez, hogy akkor hol van ő. Tehát muszáj elmondani. És ezzel semmi baj nincs. Ez egy nagyon jó dolog, hogy ő hozzánk költözött, és velünk van.
Hogyan lehet szerinted majd a későbbiek folyamán kezelni azt, hogy ő benne lehetett anyának a pocakjába, én meg nem. Tehát amikor nem abban segít a szülő, hogy a meglévő gyermekhez érkező másikat tudjam elfogadtatni, hanem az érkező gyermekkel tudjam azt elfogadtatni, hogy ő pontosan ugyanolyan fontos, mint az, aki az én pocakomban is lakhatott. Tehát, hogy ne legyen ilyen értelemben bármiféle negatív érzés.
Szerintem, ha ezt az elejétől fogva mondja neki, akkor ebből nem lesz probléma.
Ez azért nagykorba, felnőttkorba, különösen konfliktusok esetén néha feljön, ha nem úgy volt kezelve. Persze, mert neked lehet többet. Talán ez egy ilyen potenciális konfliktus forrás, vagy veszélyforrás lehet, hogy mindenki érzi-e ugyanazt a szeretetet.
Ez nevelés kérdése, én úgy gondolom. Tehát nem teszünk különbséget a kettő között. Tehát pont ez, amit ugye az elején mondtam, hogy ha amikor hazaköltözött, amit a nagyobbnak meg kell tartani szabályokat, azt a kicsinek is. És ez most is így van.
Volt, akinek tudtatok segíteni, mert hasonló dologban gondolkodott, vagy ezt a megélt két éveteket gyakorlatilag nem beszéltétek még ki sehol?
Egyelőre ez még annyira friss bennünk, hogy nem, ezt még nem beszéltük senkivel. Erősen gondolkozom rajta, hogy leírjuk, és legyen ebből egy történet, és hát, ha ezzel tudunk segíteni olyan anyukáknak, amilyen én is voltam két évvel ezelőtt, mert szerintem ez nagyon jó lenne, hogyha nem saját magát hibáztatná az anyuka, mert a mi esetünkben sem, nem az én elrontott nevelésem volt, vagy az én rossz hozzáállásom, és szerintem ebbe kell a segítség.
Elfogytál ebben a történetben az elmúlt két évben?
Sokszor. Igen.
És mi állított talpra olyankor?
Hát a lányok. A lányok. Tehát nincs más opció, menni kell és csinálni kell tovább, mert ők ott vannak.
Mennyi idősek most?
7 és 4.
Mennyire volt még pluszban nehéz, amikor egyébként mondjuk a diagnózisokat megkaptad a kicsivel kapcsolatban? Vagy válasz voltak a dolgokra?
Így van, így van. Tehát akkor, mintha letettem volna egy nagy súlyt, mert az elejétől éreztem, hogy valami nincs rendben. Nyilván ezért indultam el. És mindig az volt, hogy azért viselkedik így, mert rosszul neveled, azért ilyen, mert örökbe fogadott. Tehát mindig jöttek a bántások, és ez minden bántás anyukán csatta, mert mindig anya vissza a gyereket oviba, mindig anya van ott. És tudtam, hogy valami nincs rendben. Ugye volt egy egészséges fejlődés, mert láttam a nagyobbik lányomon, és láttam, hogy itt nem az történik. Tehát van különbség gyerek és gyerek között, de ilyen nagy, az nem normális. És nyilván mentünk további vizsgálatokra, ahol pedagógus mondta, hogy nem szükséges, mert vannak ilyen idegrendszerű gyerekek, majd megérik, és rendben lesz. És aztán a végén nekem lett igazam, hogy nem lesz rendben.
Milyen érdekes, hogy egy anya mindig megérzi azt,
így van,
hogy mi van a gyerekkel. Még akkor is, hogyha mondjuk a szakemberek erre nem hívják fel a figyelmet.
Igen, és volt olyan, hogy a szakszolgálatnál mondták, hogy rendben van. Nincs más teendője anyukának, és tudtam, hogy nincs rendben, és mentem tovább.
Hány szakembernél jártatok?
Nem nagyon tudom megszámolni. Szerintem 6-7 végigmentünk mindenhol. És akkor az utolsó volt az, ahol közölték, hogy biztos, hogy érintett autizmusban. És akkor visszamentünk még plusz vizsgálatra, ahol ugye kiderült, hogy tényleg érintett, és egy súlyos ADHD is van. És akkor itt éreztem azt, hogy megkönnyebbültem, hogy akkor ez a probléma, és tényleg nem én nevelem rosszul. Mert nyilván nem azért lesz egy gyermek autista, mert anyuka rosszul neveli. És akkor itt megnyugodtam.
Mit mondanál azoknak az ismerősöknek, vagy ismeretleneknek, akik a hátatok mögött mondanak bármit, a kicsire mondanak bármit, téged olyan kérdésekkel találnak meg? Mit mondanál azoknak az embereknek, akik összesugnak a hátatok mögött?
Most már nem is igazán érdekel, hogy ki mit mond. A lényeg, hogy a lányok jól legyenek, és nem is velük foglalkozok, hanem tényleg a lányokat kell felkészíteni arra, hogy a nagyobbik lányomat is, hogy meg fogják tőle kérdezni, és most is kérdezik az iskolában, hogy örökbefogadott a testvére, és hogy ő nem a te testvéred. És neki tudni kell, hogy de ő az én testvérem.
Mit mond ilyenkor?
Azt, hogy az ő testvére, és hogyha valaki bántja, akkor kiáll érte. És ugye most, hogy bejött a diagnózis, most már azért is kiáll, hogy attól, hogy valaki autista, attól ugyanolyan teljes értékű ember, mint a többiek.
Azért azt látni kell, hogy ehhez a típusú kiálláshoz is erő kell. Ugye az egész történet elindul belőled, mint anyukából, aki gyakorlatilag, nem tudom, kamaszkora óta dédelget egy álmot, hogy ő szeretne egyszer egy gyermeket örökbe fogadni. Jön mellé a férjed, aki ugye társ ebben a tervben, de mindkettőtök felnőttek vagytok, és mindkettőtökben van annyi erő, hogy ezt válnak vetve végig tudjátok csinálni. De egy 7 évesben nem biztos, hogy megvan az az erő, és az a típusú lelki magabiztosság, mint ami ugye bennetek megvan. Én azt gondolom, hogy nagyon sok erő kell, hogy legyen a lányotokban, a nagyobbik lányotokban ahhoz, hogy ő ilyen mértékben a ti vállalásotokban tudjon osztozni. És én azt gondolom, hogy talán szülőként nagyon nagy hálát kell, vagy lehet érezni azért, hogy ő ilyen ügyesebben, vagy ilyen talpra esett ebben a sztoriban, hogy így tud benneteket
igen,
támogatni.
Igen, de egyébként őt teljesen bevontuk az egész történetbe. Mindig, mikor történt valami, akkor mindig elmondtam neki, és mindig megbeszéljük ezt este lefekvéskor, meseolvasás után, ez mindig fontos. Ezt átbeszéljük, és nagyon sok olyan mesét is olvasunk, ami pont erről szól.
Csak hogy ez szerintem az ő lelki erejét is mutatja.
Így van.
A kis lelki nagyságát is mutatja. Mert lehetne olyan gyermeketek is, aki nem tud ezzel a helyzettel. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszer nincs meg benne az az erő. Lehet, hogy ugye sok gyerek még saját magáért sem tud kiállni. Nem, hogy valaki másért.
Így van, ő abszolút képes rá, és meg is teszi.
Mit szoktál neki ilyenkor mondani?
Ha ilyen történik, azt minden nap elmondom, hogy mennyire büszke vagyok rá, hogy ő ilyen ügyes, és szerintem őt is büszkévé teszi az, hogy anya büszke rá. És sokszor ezért is cselekszik jó dolgokat, hogy anya büszke legyen.
Nektek is megfordult a fejetekben az, hogy elköltözni valahova máshova,
nem.
Ahol...
Nem, abszolút nem.
Nem ismernek benneteket?
Nem. Egyáltalán nem. Tehát én az örökbefogadást nem így éltem meg, ez nekem nem titok. Én nagyon büszke vagyok rá, hogy a kicsit ilyen jó irányba tudjuk terelni, és ilyen jól tudunk működni egy családként.
Bármit csinálnál máshogy?
Hamarabb bezárnám ezt a kört. Ez az egy, amit úgy érzem, hogy én rontottam el. A többi az nem.
Azt mondtad az előbb, hogy külföldön ezt valahogy jobban kezelik, vagy elfogadottabb, talán toleránsabbak az emberek, de hogy mi lehet szerinted a különbség, vagy mit lehetne tenni össztársadalmi szinten ahhoz, hogy nálunk is teljesen természetes legyen, és egyáltalán még csak kihangsúlyozni se kelljen, hogy most örökbefogadó gyermek, vagy vér szerinti gyermek, gyermek.
Ne kellene lennie, így van. Nem tudom, mi lenne. Talán az lenne jó, ha az örökbefogadó szülők is büszkén vállalnák azt, hogy ők örökbefogadtak, és nem pedig titkolnák, vagy elköltöznének. Mert ugye nem vagyunk kötelesek elmondani, hogy örökbefogadtunk, mert amikor megtörténik az örökbefogadás, vérszerinti státuszban lép a gyermek. Tehát kapunk egy új születési anyakönyvi kivonatot, amiben én szerepelek édesanyaként. Tehát nem vagyok köteles elmondani, hogy én őt örökbefogadtam.
Nevet is választottok ilyenkor?
Így van.
Tehát gyakorlatilag egy új anyakönyvi kivonat készül, amiben már szülőként is szerepeltek, a ti nevetek.
Így van, egy új személyazonosságot kap. Tehát nem köteles elmondani a szülő. És jó lenne, hogyha elmondanák, és a gyerekeket is így nevelnék, hogy nem bántjuk azért a másikat, mert nem is ő az anyukád. Mert szerintem a gyerek azt fogja mondani, amit otthon hall a szülőtől. És hogyha a szülő ilyeneket mond, hogy hogy neki nem is ő az anyukája, ő csak egy örökbefogadott, akkor a gyerek majd ezt fogja mondani az óvodában, az iskolában.
Mi csattan jobban, a gyerekeknek a szava, vagy a szülőknek, a felnőtteknek a szava? Mi fáj jobban szerinted?
A gyermeknek, vagy nekem?
Mindannyiótoknak. Szerintem ezt már inkább családi szinten érdemes.
Szerintem, hogyha a gyerek mondja a gyereknek. Tehát, hogyha nekem mondja bárki, rólam ez már lepereg, ez nem tartom fontosnak, meg sem hallom szinte. De ha azt látom, hogy a gyerekeket bántja valaki, és a gyerekem azért szomorú, mert valaki ilyet mondott neki, na, az sokkal jobban fáj, sokkal jobban bánt.
Akkor nézzük a másik oldalt, mit kaptatok ettől a történettől? Mennyire volt az iskola nektek? Milyen szempontból? És mi az, ami abszolút a pozitív serpenyőben van?
A türelem, a kitartás, az, hogy mi ketten a férjemmel mennyire jól tudunk menni előre, az, hogy a nagyobbik lányom példát vesz rólunk, és ő is ugyanolyan erős és karakán lesz, mint mi, illetve az, hogy semmi sem lehetetlen, tehát, hogy egy ilyen kislányból is ki tudjuk hozni a maximumot, és akire azt mondjuk, hogy nem képes kötődni, is képes a szeretetre és a kötődésre.
Mondta már esetleg a nagyobbik gyermeked azt, hogy anya, egyszer majd én is örökbe szeretnék fogadni?
Nem. Még ilyet nem mondott.
Mennyire lehet vajon ez példa vagy minta ilyen értelemben, hogy ez teljesen természetes lehet? Te mondjuk mennyire tartanád ezt jó mintának? Vagy?
Teljesen látom magam előtt mind a két lányt.
Volt egyébként bárki a családodban, vagy a környezetedben, aki ezzel élt rajtatok kívül, nem. Vagy rajtad kívül?
Nem, még az ismerőseim közül sem senki.
Neked honnan?
Nem tudom, tényleg ez ilyen, mindig csodálattal néztem a filmeket, az amerikai filmeket, hogy örökbe fogadnak, és milyen jól működnek együtt, és annyira vágytam rá, hogy én is szeretném. Ha csak egy kislánynak tudom megváltoztatni az életét azzal, hogy családban ő, akkor miért ne tegyem meg?
Miért pont kislány?
Mert hogy lányom van. Én nagyon lánypárti vagyok, és akartam, hogy ők együtt tudjanak felnőni, és ne legyen nagy korkülönbség. Szerettem volna, hogyha nagyobb. Tehát 2-től 5 évig várakoztunk. Tehát, hogy így én húztam a nagyobb fele, mert ugye a nagyobb gyerekek már csúnya szóval éve nem kellenek. Inkább a 0-3 évesek, akikre várakoznak, a nagyobbakkal már problémák vannak. És én úgy voltam vele, és mondtam is a tanácsadónak, hogy én húzok a nagyobb gyerkőc fele, illetve arra, akire mondjuk más azt mondja, hogy a bőrszíne miatt esetleg nem kell. Mert hogy ugye sok példa erre is van, hogy aki már senkinek nem kell, ő jó lesz nekünk is.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethetünk erről a nagyon megindító témáról. Jó egészséget kívánok nektek, sok erőt, és nagyon sok boldogságot, meg örömöt, akkor így a kis családi szinten is.
Köszönjük szépen.
Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről Csobán Rózsával, szülővel, akkor visszahallgathatják az ismétlésben, vagy a felületeinken, és jövő héten is lesz majd Lélektér. Tartsanak akkor is velünk. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Víg Vanda.
Ez volt a Lélektér Víg Vandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.